Erős vár a mi Istenünk! Ha rád prepevné ezt pánbohnás, hadd hangozzék el úgy is, ahogy az elődök énekelhették ezeken a tájakon a kezdő sorát Luther himnuszának. Persze ugye tudjuk, hogy németül született meg először a 46. Zsoltárból, Ein feste Burg ist unser Gott. Pünköstkor, az első pünköstkor, a történeti pünköstkor, amikor az Úr Jézus Krisztus az Atyától a megígért Szent Lelket elnyerte, és kitöltötte tanítványai szívébe, akkor az volt a jel ajándék, amit a Szentlélek megmutatott azokon keresztül, akiket betölthetett, hogy mindenféle nyelveken magasztalták Istent. A Bibliában csak ilyenfajta nyelveken szólással találkozunk az első időkben, hogy az Isten magasztalása volt. Soha nem az evangélium hirdetés eszköze volt a nyelveken szólás, mindig csak Isten imádása, magasztalása, dicsőítése. Hát épp ezért kérdezték az összecsődült, mindenfelől jött zarándokok, hogy mi akar ez lenni. Akik meg nem értették, azok azt mondták, hogy édes bortól részegettek meg. Aztán érthető szóval, talán valamelyik közvetítő nyelven, ami lehetett a görög, vagy lehet, hogy arámul, Péter mondta el, hogy nem részegek ezek, hanem ez az, amit Jóel próféta megírt, az kezdett el beteljesedni. Most hirtelen az első pünkösdnek ez a jel ajándéka jutott eszembe, amikor több nyelven is idézhettem azt, hogy erős vár a mi Istenünk. Jó ezzel köszönteni egymást, jó gyülekezni itt a csendes napra, és jó együtt énekelni most az éneklapról azt az éneket, amit sok csendes napon énekelhettünk már kezdő énekként. Ez a 9-es számmal található meg ezen az éneklapon. Rögtön a mai csendes nap programja mellett a Szent Lelket ne üzzed el, Jézushoz hív, tudod te rég.
Jézus, légy
számomra, mikor az Atya, Fiú, Szent Lélek nevében. Amen. Hallgassuk meg helyünkön ülve maradva az 51. Zsoltár 12. versétől 15. verséig található igeszakaszt. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne dobj el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amen. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Imádkozzunk. Áldunk téged, mindenható Istenünk, irgalmas Atyánk, hogy összegyűjtöttél ezen a napon. Áldunk azért, hogy ünnepet szentelhetünk, és valójában te szentelhetsz meg minket szent lelkeddel. Juttasd érvényre rajtunk Jézus Krisztus vérének erejét, hatalmát, hogy a te szent fiad akaratod szerint megváltott bennünket. Juttasd érvényre a lelkünkben ennek a szabadításnak az erejét, hogy az Úr Jézuson csüngjön a szívünk, és szent lelket kiáltsa bennünk, lelkünk mélyén te felét, hogy Abbá, Atyánk, ismered mindnyájunk szívét. Tudod, kik vagyunk. Tudod, mi kavarok bennünk talán. Ilyen és amolyan gondolatok meg érzések is. Tudod, ki az, aki oda talált már kegyelmethez, és befogadta valóban az Úr Jézus Krisztust. És ki az, akinek még ez az ösztönzés kell most is, mint amit énekeltünk, hogy ember, mikor teszed, miért nem ma még? Ne üzd el, ember, a téged kereső szent lelket. Bár csak valóban lelked érne el szíveket, akik nem nyíltak meg még kegyelmed előtt. Áld meg a mi együttlétünket igéd gazdagságával. Áld meg testvéreinket, akik szólni fognak közöttünk, hogy a tőled vett igét mondják. Ige hirdetésben és bizonságtételben. Áld meg testvéreinket, akik énekelni és zenélni fognak közöttünk, hogy neved dicsőségére történjék minden. Hisz az a csodálatos, hogy nem a régi nótákat kell fújnunk, mulatóst vagy keservest, hanem új éneket adsz a szánkba, a te dicséretedet, hogyha a megváltás kősziklájára helyezhettél már, hogyha kiemelhettél már a sáros fertőből, a pusztulás gödréből. Köszönjük neked, hogy lehet ajándékba kapott tisztaságunk. Belőlünk nem telik, belőlünk csak szenny telik. Ezt is láttasd meg igazán velünk. Azokkal is, akik még soha nem látták meg, azokkal is, akik már hitben járhatunk, de rémülten kell fölfedeznünk magunkban, olykor újra és újra, hogy mi tud kavarogni bennünk, fölkavarodni, ami belőlünk való, és nem tőled, nem Jézus Krisztusból, nem a te lelked által. Ezeket is tisztázd bennünk, kérünk. Hadd kérjük hát együtt, teremts bennem tiszta szívet, Istenem. Jézus Krisztusért. Amen. Az éneklapunkról a reformáció korából származó nagyszerű éneket énekeljük, ami az evangélikus énekeskönyv 233. éneke. Az éneklapnak az első oldalán, amin a program is megtalálható, bal oldalt alul találjuk meg, és ezzel készülhetünk az első igeszolgálat meghallgatására. Így kezdődik az ének. Mi Urunk, édesatyánk, add nekünk szent lelkedet.
Rövid imádságra csendesedjünk el. Áldunk téged azért, hogy már az énekeken keresztül is megszólítottál, megkérdeztél bennünket, és köszönjük neked azt, hogy úgy igazgattad a mai napunkat, hogy választhattunk melletted, legalábbis a részvétünkkel, a részvételünkkel, az eljövetelünkkel, de úgy szeretnénk, hogyha a szívünk is igent mondhatna a te hozzánk szóló szavadra, hogyha téged választanánk, először vagy újra. Köszönjük, hogy így akarsz bennünk újat teremteni, bennünket megerősíteni. Várjuk a te áldásodat. Amen. Ismét elolvasnám azt az egy verset, amelyik a mostani elcsendesedésünk alapgondolatát adja. Ez a Zsoltárok könyve 51. fejezetének a 12. verse, és ez így hangzik. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Dávid fohásza, Dávid kiáltása ez a Zsoltár. És mindjárt az elején megállapíthatjuk csak ebből az egyetlen mondatból, hogy Dávid sokat tudott. Amit az összefoglaló címe ennek az első áhítatnak így fogalmaz meg, hogy tiszta szívet és új életet csak Isten teremthet, ez Dávid tudta. Hiszen Isten előtt áll imádságban, hozzá fohászkodik, hozzá könyörög, tiszta szívet teremts bennem. Ha ismerjük a megelőző verseket, ott találkozhatunk Dávid könyörgésével, kérésével, mert bűntudat gyötri. Tudjuk az eseményt is, ami miatt Dávid gyötrődik és vergődik Isten előtt. Becsabéval vétkezett. És ez az ő vétke az, ami szüntelen előtte forog, és Isten színe elé hajtja őt. Bocsánatért könyörög, bűnbánat gyötri, nem csak egyszerűen bűntudat, hanem bűnbánat gyötri, fáj neki, amit cselekedett. Olyan panaszosan mondja ott előtte, hogy azt tettem, amit rossznak lát az Úr. Csatlakozott azokhoz a királyokhoz, akik azt tették, amit rossznak lát az Úr. Pedig Dávid Isten szíve szerint való ember volt. És most mégis ő is azt teszi, amit rossznak lát az Úr. És azt gondolom, hogy Isten igéje már is megszólíthat bennünket. Szokott-e nekünk fájni, hogy olyat cselekszünk, amit rossznak lát az Úr? Persze ehhez tudni kellene, hogy mi az, amit rossznak, és mi az, amit jónak lát. Dávid tudta, mert Dávid fiatal korától Isten színe előtt élte az ő életét. Ezért hamar rájöhetett arra, hogy amit ő cselekedett, az az ő urának nem tetszik. Ugye, akik egymás mellett éljük emberek az életünket, és ha egy kicsit is szeretjük a másikat, és odafigyelünk rá, akkor sokszor kérdés nélkül is tudjuk, hogy mi az, amit ő rossznak fog látni. Hányszor volt, amikor gyermekkorunkban édesanyánk már csak annyi választ adott, hogy miért kérdezett, tudott-e már, hogy mi az én válaszom erre. Amikor már tudhattuk, mert ismertük annyira, hogy mi az, amit ő jónak gondol, és mi az, amit ő rossznak gondol. Dávid tudta, hogy súlyos vétekben van. Az előző versekben három tulajdonképpen rokon értelmű kifejezéssel mondja el Dávid az ő könyörgését a megtisztításra nézve. Azzal kezdi, hogy töröld el hűtlenségemet. Teljesen most le rólam bűnömet, vétkeimtől tisztíts meg, nevén nevezi. Töröld el hűtlenségemet. Ezzel kapcsolatban a kérése a hűtlenséggel, hogy eltöröltessék. Hiszen az ember alapbűne volt a hűtlenség Isten iránt. Dávid miért könyörög? Hogy ettől az általa most valósággal elkövetett bűntől szabadítsa meg, törölje el, mintha nem lett volna. Manapság, amikor lehet hangfelvételeket letörölni, ami nem jó, meg megőrizni, meg másolni és továbbadni, tudjuk, mennyi bonyodalom tud belőle származni, hogy lehet embereket zsarolni egy-egy hangfelvétellel, hogy mennyi ilyen történet létezik. És milyen sok mindent megtesz a vétkes ember, hogy eltűnjön az a felvétel, ami ellene való bűnről tesz bizonyságot. Dávid még abban a korban nem voltak ilyen rögzítők, de tudta, hogy Isten előtt rögzítve van az ő cselekedete, az ő vétke, és eltörölni is csak ő tudja. Töröld el hűtlenségemet, mosd le rólam bűnömet. Nem tudom, mennyire ismerjük a lelki szennynek a súlyosságát az ember saját életében, a szív bűnének, a szív szennyének a súlyosságát, a terhét. Azt gondolom, hogy a testünkben nagyon sokszor tapasztaltuk már testi életünkön, hogy nagyon kellemetlen. Egy forró nyári nap, ha nem lehet megmosakodni, milyen kellemetlen, és milyen jó megtisztulni, mikor végre a zuhany alá lehet állni. Bár így lehetne a lelki terhekkel is tenni, de tudjuk talán a saját életünkből, hogy bizony ez nem így megy. Nem ilyen egyszerű. Hiába próbálunk akármit csinálni, elfelejteni, jóra magyarázni a bűnünket, átfesteni, megindokolni, nem tehettem másképp, egyik sem segít rajta. Nem lehet csak úgy egyszerűen elfújni, kiverni az emlékezetből, aztán többet nem foglalkozni vele. Talán most is van olyan az életünkben, ami így terhel, és amit úgy szeretnénk, ha végleg elfelejtenénk, és soha nem jutna már eszünkbe. Mosd le rólam az én bűnömet, vétkemtől tisztíts meg engem. És olyan jó, hogy Isten a mi földi életünkben ad ilyen példákat, ami emberi összetartozásainkban. A gyermeket is a szülő mossa meg, ő tisztítja meg. Ha koszos a kis keze, viszi már oda kicsiként, hogy mosd meg, sáros lett. És milyen jó, hogy meg lehet mosdatni, vagy meg lehet fürözteni, amikor arra van szükség. És milyen boldog egy édesanya, amikor megtisztíthatta az ő gyermekét, és ott van előtte, frissen, megmosottan, tisztán. Én azt gondolom, Isten országában is a legnagyobb öröm, amikor egy-egy ember élete megtisztulhat, és ott van előttük, frissen, tisztán. Lehet ez? Biztos lehet, ha Dávid ezért könyörgött, de csak Istennél lehet, ahogyan az Dávid tette. Miután felsorolja ezt a három fogalmat tulajdonképpen a tisztasággal kapcsolatban, és magára vonatkoztatja, utána konkrétan is beismeri az ő bűnét, hogy tudom, hogy hűtlen voltam. Vállalja az ő bűnét. Nem csak kéri, hogy törölje el Isten, hanem vállalja is az ő bűnét, mert tudom, hogy hűtlen voltam. Olyan kevés vagy hosszú úton tud sokszor az ember eljutni odáig, hogy kimondja ezt a szót. Tudom, hogy vétkes voltam. Sok-sok hárítás előzi meg, még az ember eljut erre az állapotra, amiben Dávid volt. Tudom, hogy hűtlen voltam, vétkem mindig előttem van. Dávid életében több mint egy évig ott volt ez a vétek. Tudott róla. Mint tény mindig előtte volt. Tudta az ő bűnét. De ez alatt az év alatt nem jutott igazán bűnbánatra az ő bűnével kapcsolatba. Volt bűntudata, de nem bánta a bűnét. Most, amikor ezt a Zsoltárt írja, akkor már bánja a bűnét. Ez kiderül ebből a Zsoltárból, hogy milyen mélyen látja az ő vétkének a súlyát. Nem egyszerűen ember ellen való vétek volt, amit cselekedett, bár tudjuk, hogy a házasságtörés az Becsabé ellen való vétke volt, tudjuk, hogy a Becsabé férjét megölette, tehát gyilkos is, nem vétkezett ember ellen, dehogy nem. Mégis így fogalmaz, hogy egyedül ellened vétkeztem, Istenem. Egyedül ellened. Miért így fogalmaz? Mert tudja, hogy a vétek súlya igazán Istennél van. Amit elkövetünk önmagunk ellen, embertársaink ellen, az Isten alkotása ellen való vétek, Isten teremtménye ellen való vétek, az Isten ellen való vétek. Isten megmondta az ő törvényeiben, odaadta az ember elé, Dávid jól ismerte, hogy nem szabad paráználkodni, és hogy nem szabad ölni sem, és ő mégis ezt tette. Ki ellen vétett tehát alapvetően? Úgy van az, ahogy Dávid beismeri, egyedül ellened vétettem. Tehát beismeri az ő bűnét, és igazat ad Istennek. Ez a másik, amit Dávid jól tesz, itt az ő bűnbánata idején. Igazat ad Istennek, ezért igazad van, ha szólsz, jogos a te ítéleted. Olyan nehezen tudunk mi emberek egymásnak is igazat adni, bezzeg a magunk igazát védeni, azt minden áron. Mennyi perpatvar származik abból, hogy a magunk igaza mellett állunk ki, és nem tudjuk még csak az esélyt sem megadni a másiknak arra, hogy neked van igazad. És olyan nagy dolog, ha egy ember eljut odáig, hogy azt mondja a másiknak, hogy mégis neked volt igazad. Nem tudom, hogy talán nem éppen valami hasonló vita terhele bennünket, amikor a magunk igaza miatt romlottak meg emberi kapcsolataink. De végül is ott is ez a lényeg, hogy Dávid tudja, hogy Istennek kell igazat adni. És ha az ő bűnével szembesíti őt, akkor Istennek igaza van. Hát igen, ha Isten mellénk áll, pártunkat fogja, és ígéretét adja mondjuk igében, akkor igen, könnyen elfogadjuk az isteni szót. De ha a bűnünkkel szembesít, amikor Isten igéje úgy szólít meg bennünket, ahogy Dávidot is megszólította, hogy te vagy az az ember, akkor bizony nem biztos, hogy azt mondjuk, hogy igazad van, Uram. Mert mit is mondott Isten Dávidnak? Nátán prófétán keresztül, hogy is jutott el Dávid odáig, hogy végül is beismerte és belátta az ő bűnét? Hát bizony szükség volt arra, hogy a prófétát elküldje hozzá, és egy szemléltető példát adjon elé, egy kis történetet. Sámuel könyvében le van írva, hogy mi volt az, amit Dávidot végül is bűnbánatig juttatta. Elmondja a próféta, hogy volt egy gazdag ember, meg egy szegény ember, egymás közelében éltek. A gazdagnak nagyon sok marhája, juha volt, a szegény embernek meg csak egyetlen pénzért vett kis báránykája, amit dédelgetett, amit szinte családjukba fogadtak. És akkor a gazdag embernek egyszer csak érkezik egy váratlan vendége, és hát ugye illett a vendéget jól tartani és ellátni, és mit tesz ez az ember? Fogja a szegény ember báránykáját, mert hatalmánál, gazdagságánál fogva lehetősége volt erre, és megöli a szegény ember báránykáját, és azzal vendégeli meg az ő vendégét, mikor neki ott a számtalan, amiből levághatott volna egyet. Dávid hallva ezt a példázatot, felcsattan, megharagszik, és azt mondja, hogy akárki legyen is, halálfia az az ember. Vagyis a király, mint bíró, halálos ítéletet mond e felett a másik ember felett. És most szólal meg a prófétán keresztül Isten lelke Dávid felé, te vagy az az ember. És Dávid akkor összetörik. És ott és akkor elismeri, hogy valóban vétkezett. Egyetlen rövid mondat szaladt ki a száján ezek után rögtön, hogy vétkeztem Isten ellen, vétkeztem ellened. És a válasz rá, Isten is eltörölte a te vétkedet, nem halsz meg. Olyan nagyon pergően és rövid tömmondatokban van leírva ez a rész, mintha ennyi lett volna az egész komoly bűnbánat, hogy vétkeztem Isten ellen. De emögött azért mi tudhatjuk nagyon jól, ott van az 51. Zsoltár, meg még talán néhány más bűnbánati Zsoltára is Dávidnak. Abból kiderül, hogy mi minden játszódott le Dávid szívében, amikor szembesülhetett az ő bűnével, amikor Isten lelke világosságában felismerhette az ő bűnét. Mert a bűnt bűnné tenni egyedül Isten lelke tudja. És annyira fontos ez, hogy a bűn bűnné legyen. Olyan sokszor éri a keresztényeket ez a vád, hogy megint csak a bűnről beszéltek. Beszéljetek már másról is, a kegyelemről. Hát hogyan beszéljünk kegyelemről, bűn nélkül? Hiszen a bűnért járó ítélet az, amit el lehet kegyelemből engedni. Akit halálra ítélnek az ő vétke miatt, annak vihetnek kegyelmi jó hírt. Egy-egy amnestia alkalmából megkegyelmezett neked. A király vagy az ország vezetője, mikor ki ebben az illetékes. Bűnné kell lenni ahhoz a bűnnek, hogy kegyelmet kaphassunk rá. És mi lesz, ha nem lesz bűnné? Akkor marad a már kimondott ítélet. Hogy hangzott az? Meghalsz. Úgy hangzott az ítélet a vétkes gazdag felett, hogy halálfia ez az ember. Tetszik, nem tetszik, elismerjük, nem ismerjük, ugye a törvény nem tudása nem ment a következményektől. A bűn következménye, a bűn zsoldja halál. Isten igéjében benne van. És ha én nem ismerem fel a bűnt bűnnek, és nem engedem, hogy elrendeződjön, mert elrendeződhet az én bűnöm, akkor megmarad a bűnért járó ítélet, a halál, a kárhozat. Dávid felismerte a bűnének a súlyát, megalázkodott, megtört, és bevallotta Isten előtt az ő bűnét. És mikor mindezt már látja, és Istennek igazat ad, tudja nagyon jól azt is, mert leírja ebben a Zsoltárban, hogy Isten nem alkuszik a bűnnel, mondja itt az előző 8. versben, te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítsz engem. Isten tisztává akar tenni, meg akar igazítani, igazzá akarja az ember tenni, ahogyan majd előtte meg kell az embernek állni. Olyan tisztává lenni. Lehet, hogy néhány évtizede próbálkozunk már. Olyan tisztává lenni, hogy Isten előtt meg lehessen állni. Sikerült? Ugye, hogy nem sikerült. Magunktól nem megy. És ezt Dávid is elmondja ebben a Zsoltárban. Ezért kiált Istenhez, és ezért kéri újra mindazt a hármat, amit az előbb már elmondott, csak fordított sorrendben, tisztíts meg, és tiszta leszek, halljuk benne a bizonyságot, tudja, hogyha Isten megtisztít, tiszta leszek. Nem azért, mert én tiszta akarok lenni, nem azért, mert én meg tudom tisztítani magamat, vagy én vigyázok magamra, foltna essen rajtam, tiszta leszek, ha Isten megtisztít, mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Micsoda gazdagság, hogy ez Dávid tudhatja, hogy lehet az ember szíve hófehérré, de csak akkor, ha Isten mossa és Isten tisztítja meg, és akkor lehet örülni majd, akkor megújulnak az én tagjaim, mondja Dávid a folytatásban, és töröld el a vétkemet, foglalja össze a kérését, ebben a felolvasott szakaszt megelőző szakaszban tulajdonképpen Dávid, és mint egy összefoglaló nagy kérés fakad ki belőle az a mondat, amit felolvastam már, tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. tiszta szívet és erős lelket, vagyis életre való lelket, örök életre való, meg nem haló lelket. Dávid tudja, hogy az Isten teremtette életnek ilyennek kell lenni. És az ilyen is, ha Isten teremthet újat egy ember életében, akkor az az élet az erős, örökké való, soha meg nem haló élet lesz. Ezt hívjuk mi üdvösségnek. Van-e ilyen élet bennünk? Van-e nekünk ilyen életünk? Ilyen üdvös életünk? És olyan jó, hogy Dávid ezt a szót használja itt, hogy teremts bennem, Istenem. És akkor erre figyeljünk még egy kicsit oda, hogy miután egy ember rájön arra, hogy a bűne miatt halott, tudja azt is, hogy bár halott, de új életre feltámadhat. Isten képes őt új életre feltámasztani, képes új élettel megajándékozni. És ha ez Dávid tudhatta, ismerve Istent, akkor még inkább tudhatjuk mi, Jézus Krisztus miatt. Az ő életéért és az ő áldozatáért, hogy Isten elkészítette az ember számára a lehetőséget, hogy miután a bűne miatt halál rabjává lett, Jézus Krisztusért új élete lehessen. Emlékszünk, hogy az ember Isten teremtése. Ott az első teremtéskor Isten alkotta meg az embert. Az ő kedves, szép és tökéletes gondolata volt. Alkossunk embert. Milyen legyen az az ember? A maga képmására. És akkor megformálta az embert, és adott neki, megajándékozta a saját lelkéből. Élettel ajándékozta meg. Életet teremteni egyedül Isten képes. Élettelen dolgokat mi itt alkothatunk egymásból, egyiket a másikból, új életet teremteni. Isten képes egyedül. Ő az élet ura, adományozója, alkotója. Ő volt az, aki életet adott az embernek. Aztán ismerjük a sötét történetet, hogy a sátán elcsábította az embert, és igaz lett, amit Isten mondott, ha eszel arról, bizony, meghalsz. És az ember meghalt az Istennel való kapcsolat számára, az Istentől kapott élet számára. Lelkileg halottá lett. És akik ismerik az evangéliumot, tudják nagyon jól, Jézus már itt ezen a földön is adott vissza életet meghalt embereknek. Igaz, hogy az csak testi élet volt, és ezek az emberek újra meghaltak, a naini ifjú is, meg Lázár is újra csak meghalt, de Jézus bemutatta, hogy ura a halálnak, jelt adott arról, hogy ő ura a halálnak, és még inkább igaz az, amit Jézus megváltó műve jelent. Ő azért halt meg, azért tette le az életét a kereszten, hogy mi felvehessük azt. Ő maga mondja János evangéliumában, én magamtól teszem le az én életemet. Ő leteszi az ő életét. Mit jelent ez? Odaadja. Odaadta kereszten, odaadta már akkor, mikor elvállalta a földi küldetést. Letette a neki járó jogokat, és felvette a bűnös emberi formát, ami tőle egészen idegen volt. Bűnné lett érettünk. Fölvette az emberét, az ember ruháját vette föl, az ember szennyes ruháját, a lelki szennyes ruhát, a bűn ruháját magára vette, ismerjük az éneket, magára vette szennyes ruhámat, megbékítette Istent atyámat. Ruhacsere történhet, oda vihetjük a mi szennyes ruhánkat, és vehetünk tőle megtisztított fehéret, hófehéret, folt nélkül valót. Az ő letett életéből vehetünk életet, ez lesz a mi fehér ruhánk. Egészen fiatal voltam, amikor egy történetet hallottam egy férfi testvérpárról, ahol akik közül az egyik istenfélő, becsületes életet élt, a másik pedig eltékozolta az ő életét, ivott, olyan utakat járt, amik emberileg is mélyen elítélendők voltak. És egy alkalommal, amikor ez az istenfélő férfi otthon ül az ő bibliája mellett, berohan hozzá az ő testvére, kezében véres kés, ruhája véres, és kiabálja a testvérének, hogy rejts el engem, mert embert öltem. Rejts el engem. Hát hova rejtheti el? Mit tud ő kezdeni az ő kis lakásukban? Nyomában már a rendőrség. Mit tud vele kezdeni? Betuszkolja a testvérét a szobába, azt mondja, gyorsan vetkőz le, ő is ezt teszi. Átöltöznek, ruhát cserélnek. És az, aki nem volt vétkes, aki egész életét becsületben élte, kimegy az asztalhoz, leül, és ott várja a már lépteit, a már érkező rendőröket. Bemennek, és azt látják, hogy nincs is mit kérdezni, itt van a tettes, és már viszik is el. És ez az addig gonosz életet élő másik ember ott marad a mély döbbenettel. Ő nem cselekedett semmit, őt vitték el, és én hagytam, hogy őt elvigyék. Őt fogják halálra ítélni, én pedig életet kapok. És ebben az új ruhában, amit az ő testvérétől kaphatott, magára vehetett, ránéz a ruhájára, és azt mondja, ebben a ruhában más életet kell élnem. És onnantól kezdve megváltozik az ő élete. Ez egy példa arra nézve, hogy így lehet nekünk is új, fehér ruhát kapni. Nem tudjuk megtisztítani a vérfoltos ruhát, a bűn foltjaitól képtelenek vagyunk a lelkünk ruháját, a szívünket tisztává tenni, de vehetünk, kaphatunk egy új ruhát. Isten odaajándékozta az egyszülött fiút szeretetből azért, hogy nekünk lehessen tiszta, fehér ruhánk, amiben meg lehet majd előtte állni, és amelyben új, tőle való életben lehet élni. Ami szívünk tiszta lehet, akkor, ha ő megtisztítja, ha mi hozzávisszük, van egy olyan ének, amelyik így kezdődik, hogy itt van szívem, fogad kegyelmesen. Oda vittük-e már így a mi szívünket? Ma itt a lehetőség, hogy ő megtisztítsa, és tőle új életet nyerve folytathassuk az életünket, és akkor boldogan mondhatjuk már, hogy van erős lélek bennünk, soha el nem kárhozó, el nem pusztuló, mert azt ígéri Jézus Krisztus, hogy az én atyám kezéből senki ki nem ragadhatja őket. Ez az üdvösség vár azokra, akik elmondják Dáviddal olyan komolyan, ahogy az Dávid is tette, tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Imádkozzunk. Úr Jézus, hadd köszönjem meg neked, hogy az én szennyes ruhámat is magadra vetted. Köszönöm, amikor először élhettem át ennek az igének a súlyát, és megérthettem, hogy oda tehetem eléd az én bűnnel telt életemet, és tőled vehetek tiszta, fehér ruhát. Kérlek téged, Uram, hadd élhessek és hadd élhessünk méltóan ahhoz az élethez, amit te letettél értünk, és aminek a követésére elindultunk, és könyörülj meg rajtunk, ha nem indultunk még el, hogy követhessünk téged a te utadon. Amen.
Bálint Éva testvérünk ige szolgálatát hallhattuk, olyan jó volt egyből bele az ige közepébe. Hullanunk? Igen, Isten kezébe oda kerülnünk, ahogy ő igéjével akar munkába venni bennünket. És gondolom, hogy Éva testvérünket a legtöbben ismerik is közülünk, mégis jó volt, hogy elhangzott a neve, hát ha valaki nem ismeri. Jó egymást is számon tartani, akik már a Krisztuséi lehetünk, és akiket belevont abba, hogy itt, ott, ahol ő rendelte a helyünket, és amilyen módon ő rendelte a helyünket, betölthessük azt a szolgálatot, amiben nem magunkat kell prédikálnunk, hanem Krisztus Jézust, az Urat.